Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet, tudatta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. A tájékoztatás szerint a beszélgetésen az ukránok kifogásolták, hogy a nemzeti petícióban az emberek véleményt mondhatnak arról a brüsszeli kijevi szándékról, miszerint a magyarok pénzét is Ukrajna működtetésére és felfegyverzésére akarják költeni. Hétfőn Szijjártó Péter kérette be a budapesti ukrán nagykövetet, akivel közölte, a kabinet megvédi a magyar szuverenitást. Napok óta Magyarország áll a célkeresztben, miközben a kormány nem keresett konfliktust Ukrajnával, Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök úgy véli, a támadások oka egyértelmű, Budapest nem hajlandó pénzt, energiabiztonságot és szuverenitást feláldozni egy olyan háborúért, amelynek árát végül a magyar családok fizetnék meg. Egyebek mellett hangsúlyozta, Magyarország nem járul hozzá az orosz olaj- és gázimport betiltásához, mert enélkül nincs rezsicsökkentés és megfizethető energia. Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai és az emberi jogok, Ukrajna nem haladhat tovább az uniós csatlakozás útján, jelentette ki Ferenc Viktória. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője közölte, Marta Kosz bővítését felelős uniós biztos elismerte, hogy az Európai Bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná. Drónnal támadtak az oroszok egy személyszállító vonatot Ukrajna északkeleti részén, a csapásban 5 ember meghalt, írta meg elsőként a Reuters hírügynökség. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a civilek elleni támadást terrorcselekménynek nevezte. A magyar határtól indult, Csab Barvinkove járatot érte az incidens. Első alkalommal érte támadás azt a kőolajvezetéket Ukrajnában, amelyen keresztül orosz nyersolaj jut el Magyarországra, erről számolt be az ukrán sajtó. Pacolai Máté külügyi szóvivő az Index megkeresésére közölte, az információk szerint magát a vezetéket nem érte támadás. Az ukrán-magyar határszakaszon 3113-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 26 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Tegnap nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén, idei első januári ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Nem módosult a kamat folyosó két széle sem. Hamarosan új inflációs adatok érkeznek, ezeket várják a következő döntés előtt, így most nem is volt más javaslat, ismertette Varga Mihály. A jegybank elnök arról is beszélt, a 110 tonna aranytartalékot akár tovább is növelhetik. A várakozásoknál is nagyobb az érdeklődés a fix 3%-os KKV hitelek iránt, mondta a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Már több mint 19 000 igénylést nyújtottak be a vállalkozások több mint 1000 milliárd forint összegben, ismertette Szabados Rihárd. 525 milliárd forint értékben már le is szerződtek a vállalkozások a bankokkal. A kormány 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatással segíti a magyar családokat a korszerű akkumulátorok beszerzésében, telepítésében, között az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Az otthoni energiatároló programban az inverter csere nem csökkenti az éves szaldójogosultság időtartamát, ismertette Cepek Gábor, jelezze, hogy társadalmi egyeztetésre került a rendelet módosítás. Tavaly újabb rekordévet zárt a hazai turizmus, emelte ki a legfrissebb idegenforgalmi adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közel 20 millió vendég, mintegy 47 millió vendég éjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken, ez több mint 7%-os növekedést jelent 2024-hez képest. A szektor a GDP több mint 14%-át adja. Az MVM arra kéri a lakossági fogyasztókat, hogy előre ne fizessék be a januári mennyiségekre szóló számlájukat. A társaság a technikai részletek kidolgozásáig múlt héten felfüggesztette a számlák kiküldését, de vannak olyanok, akik korábban megkapták a csekket. A részletszabályokra várnak. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozza Karácsony Gergely főpolgármester ellen, mert tavaly nyáron tiltó rendőrségi határozat ellenére megszervezte és vezette a Budapest Pride elnevezésű nyilvános gyűlést, közölte a fővárosi főügyészség. Karácsony Gergely úgy reagált, soha nem fogadja el, hogy bűnnek számítson a szabadság melletti kiállás. Elhunyt Vojtágyi Jászai Mari díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész. a József Attila Színház örökös tagját 81 éves korában hosszantartó betegség után ma érte a halál, tudatta a teátrum az MT-vel. A színház a művészt saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult lesz az ég, további változó intenzitású csapadékkal, a legtöbb helyen esővel, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet csütörtökön hajnalban plusz 1-3, napközben 4-5 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Január 10-én hunyt el 89. életévében Borsos János József pálos szerzetes, akivel 2020-ban Mária Nosztrán találkoztam, amikor ott volt ő plébános. Előzőleg tartományfőnöke is volt a rendnek. A 2020-as beszélgetés során nagy szeretettel emlékezik az esztergomi ferences gimnáziumban töltött éveire, valamint kispap éveire az egri szemináriumban, ahol a pálos karizmával találkozott és titkos pálos novicius lett. Ilyen dolgokról is beszélgetünk, valamint megfogalmazza azt, hogy mit kapott ő életre szóló útravalóként a ferences tanáraitól, a ferences szellemtől, aminek a summázata, akivel találkozom, annak igyekszem mosolyt csalni az arcára. A pálos zsinór mérték pedig megfogalmazása szerint áldozattá kell válnunk a magyar bűnösökért. Hallgassák a 2020-ban rögzített beszélgetésünket.
A Ortobágy szélén híres helyen születtem, nem csak azért, mert én is ott születtem, polgár, de ugye még a magyar törvénykönyvet is polgári törvénykönyvnek hívják.
Igen, a másikat meg büntető törvénykönyvnek.
Igen, hát a humor kedvéért, és ugye polgárháborúk van, meg polgári öltözékek.
És van polgári demokrácia is.
Igen, meg polgári párt is van, tehát azért ez mind az én szülőfalum, vagy kisváros, ez igazában ilyen 9-10 ezer lelkes város. Tehát ott születtem 1937-ben Szent Máté evangelista napján. Katolikus település, Mezőkövesnek a kirajzása volt.
Hát, jó is részben a népesség.
Igen, tehát az azért, és hát ezért egy tehát az egri székesegyháznak lett tervezve Hildi József által az a templom, amit aztán ott polgáron építettek meg. És ami talán érdekesség lehet, hogy az én tájékozatlanságom, hogy hozzánk 21 néhány kilométerre van Hajdúdorog, és én eljöttem polgárról, és a ferences diák lettem 52-ben, amikor megtudtam, hogy léteznek görög katolikusok. Tehát szomszéd város volt, és nem jutott el hozzánk, hogy görög katolikusok vannak. De két görög katolikus paposztálytársam volt, akik már most régebben meghaltak, és akkor tudtam meg, hogy léteznek görög katolikusok.
52-ben ferences diák lett Esztergomban. Hogy került oda?
Hát ezek vészes időszakok voltak azért, és mi az iskolás gyerekek, meg sokan voltunk minisztránsok, naponta jártam Szentmisére minisztrálni, és hát olyan osztályfőnököm volt aztán a végén, aki az én tovább tanulási kérvényemet nem küldte el. Így akarta valahogy megakadályozni, hogy ilyen templomba járó ember ne legyen, vagy ne tanuljon tovább, és mikor augusztus 15-én van a falunkban a nagyboldogasszonyi búcsú, akkor kértük a plébános urat, hogy már minden gyereknek megjött a továbbtanulási lehetőség, és én még semmit nem kaptam. És akkor írt ő Esztergomba, és akkor két nappal a bevonulás előtt akkor megjött a válasz, hogy mehetek, akkor még nem sok diák volt, és azért bárkit felvettek, én csak közepes tanuló voltam, és hát engem is felvettek, aztán hát ott végeztem 1956-ban. És nagyon kiváló tanáraink voltak, ferences tanáraink voltak a legtöbb, mint a Hajdú Pál. Nekem osztályfőn nem csak tanárom volt, hanem prefektusunk is volt, meg osztályfőnökünk is volt, meg igazgató is volt a végén, de 52-ben csak egyetlen egy civil tanárunk volt, illetve az csak 53-ban, még 52-ben is Kázmér atya volt a tornatanárunk, de ugye aztán más vizekre ment, és akkor hát a Kékesi Tibor lett, és az évtizedeken keresztül adta a sportot az iskolának. Tehát voltak a dr. Bakonyi, az például piarista tanár volt.
Tehát más rendekből jöttek más vendégmunkások idézőjelben.
Igen, igen, meg Mészáros Lajos bácsi, ő volt a történelem tanárunk, szalízi tanár volt, Vas, nem is tudom, minek van a neve, keresztneve, az szintén egy, tehát mindig fekete reverendába járt, de nem egy házmegyésbe, volt csak valamilyen szerzetes volt. Premontrei tanárunk is volt a dr. Cseták, tehát így adódott össze a tanári kar. De ezek mind mondhatom azt, hogy ragyogó tanárok voltak, nem beszélve mondjuk a híres, a Sándor atya, a nagy matematikus, én még a nagyon gyenge matematikus, surlódott a mi kettőnk kapcsolata azért igazában a gimnáziumban. Ő nagyon tudta, én meg egyáltalán. Ő egy nagyon kiváló tanár volt, tehát kiváló matematikusokat, fizikusokat nevelt igazában. Az ő jegye a fölvételiknél, ha meglátták, hogy a Sándor atya tanítványa volt, akkor ez márkát jelentett, tehát még a kommunista időszakban is. Azt nyugodtan fölvették, a közepes tanuló is tud annyit, amennyit máshol a kitűnő. Kiváló osztálytársaink voltak, tehát akár Tokajú Egyetemen is tanított, tehát egy jezsuita testvér lett, az egyik is osztálytársam, utána sok kurzustársam, a Doszpai Iván, ugye ő jezsuita testvér lett, de ő egy kiváló matematikus volt.
A papi hivatás fontolgatásával érkezett József atya Esztergomba?
Kisgyerekkoromban szerettem volna már pap lenni. 5 éves koromtól kezdve jártam én naponta a Zárdába, Kalocsai iskolanővők voltak a falunkba, és hát oda jártam én mindig.
Amikor Esztergomba került, akkor úgy tartották számon, hogy leendő szeminarista?
Igen, én gyakorlatilag igen, tehát amikor megkérdezték, sőt, igazából jelentkeztem is a ferencesekhez, mert nem tudtam, hogy pálosok léteznek, és akkor ugye volt az a szabály akkor, hogy csak ha valakit fölvetek, akkor annak tanárnak is kellett lenni. De hát én nem voltam olyan kiváló képesség, és mondtam, nem is akarok tanár lenni, és akkor azért maradt el. Tehát én utána, mikor érettségiztem, utána akkor egyházmegyei szemináriumban, Egerbe jelentkeztem, mert Polgár Egri főegyházmegyéhez tartozik. És akkor úgy vettek fel engem Egerbe.
Még a gimnáziumról, ez a 52 és 56 közötti időszak nagyon keserves szakasza a magyar történelemnek. De hát egyrészt, amikor az ember fiatal, tinédzser, akkor a jéghátán is jól érzi magát, hogyha a társasága jó. Tehát hogyan emlékezik vissza erre az időszakra? Mennyire volt nehéz, vagy pedig ragyogó időszak volt minden ellenére?
Igen, hát én nagyon-nagyon jól éreztem magamat, pontosan azért, mert hát az atyák, meg a kolostor, és ez nekem akkor is már nagyon szimpatikus volt, és igazából abból, hogy ott a Rákosi időszak, meg a sztalini dolgok, meg ezek a dolgok, amikor voltak, hát hallottunk is róla, vagy amikor mentünk ki a szigetre, még ugye pláne 52-ben, 53-ban, akkor a 40 gyerek párba együtt ment testületileg, és hát amikor pedig tornaóránk volt, és ki kellett szaladni, mondjuk a szigetre, akkor az egy a jelszünk a béke, meg ehhez hasonló úgynevezett dalokat kellett énekelni, hogy külsőleg hallják, hogy a ferences diákok nem szent énekeket énekelnek mindig. De igazából nem, tehát a szívünk mélyéig nem hatolt ez a korszak ilyen szempontból. A politikai, legalábbis én nem éreztem sose a nehézségeket, vagy hogy, de abból igen, hogy mondjuk minden nap zupa volt, ugye, tehát köménymagos leves például a reggeli. Igen,
nagyon szegény körülmények között voltak, ugye?
Igen, tehát ezekből lehetett látni, vagy csak 2 szelet kis kenyeret kaptunk például, mert ugye nem volt, tehát szegényesen, de hát azért mégis megnőttünk, csak megmaradtunk, sőt, hát hangulatban is azt hiszem, hogy nagyon derűsek voltunk. Ez talán köszönhető a tanárainknak is, meg akkor kerültek ki akár a Florián atya a teológiáról, aki aztán úgy fiatal lévén, tehát közel volt hozzánk, és Benjamin atya ott volt, Szabolcs atya ott volt, Vazul atya ott volt, tehát ezek mind az ifjúk, és akkor hát ezek lelkesek voltak szintén, és hát mi is ezekkel együtt örültünk, nem törődtünk mi a politikával. Az atyák meg pláne nem, tehát ilyenű szó se esett az iskolába, de úgy is tették, hogy nem, mert akik csinálják, azok se tudják úgyse, hogy mi a politika.
Pálosokkal mikor került kapcsolatba?
1956-ban, amikor a szemináriumba kerültem Egerbe, hát akkor mi 38-an voltunk elsősök, úgynevezett szemináristák. 8 ávós kispap is volt közöttünk, utólag tudtuk már meg. Beküldték Spicliknek ezeket, és nem bírták a gyűrődést azért a szemináriumban, mert akkor voltunk 100-on felül kispapok, és hát naponta azért ott imádkozni, meg elmélkedni, meg minden, aztán hamar elment el pár. Egy év alatt elment a 8 ember.
Bosák Nándor püspök úr mesélt ezekről az évekről, nem tudom, hogy volt egy imakönyv, amit szerkesztettek és tencileztek, és abban volt egy Oroszország megtérésért való imádság, amiből nagyon nagy botrány lett. Emlékszik erre?
Igen, emlékszem rá, és akkor nem engedték lestencélezni, mert ugye mindent ellenőriztek a kommunisták, vagy a bajszos püspök, mert akkor volt ilyen, és azért ezt ki kellett hagyni, illetve ki kellett húzni. Magsa János bácsi volt a spiring, és ő nagy fájdalommal, hogy hívják, igazából 12. Piusznak az imája volt ez, könnyen lálkoztak a földről, kiáltunk fel hozzád, tehát így kezdődik, egy nagyon szép. Könnyekkel áztatott földről kiáltunk fel hozzá. Tehát,
könnyekkel áztatott földről.
Igen, tehát így kezdődik ez az ima. Mi ezt nagyon sokszor imádkoztuk, még most is, még nekünk is a mosti rendi ima könyvünkben is benne van igazában. Tehát így történt, de akkor ugye minden ellenőrizve volt, tehát államilag, tehát nem volt olyan, hogy levelet például, a pálosok, bocsánat. Akkor a szemináriumban Arató Laci is oda került, és akkor igazában ő már novicius volt Pécsett pálosoknál, és akkor igazában kiszemelt párunkat, és akkor úgy esténként, amikor a séta volt a kedve, akkor egy-egyel elbeszélgetett, és akkor hallottunk a pálosokról. Ez 56-ban, 57-ben az első évben volt, és én 57 őszétől kezdve 58 tavaszáig már úgymond a novicius voltam ott.
Tehát gyakorlatilag az egri szemináriumon belül működött egy zug pálos noviciátus?
Igen. Hát volt, amikor 9-en voltunk pálosok a szemináriumban.
Lehet, hogy ezért is került börtönbe Arató László aztán, nem?
Hát biztos, hogy ebből kifolyólag, de ő azért is került, mert aztán ugye bennünket, akik voltunk, egyszer mondta, hogy össze kellett készíteni, hogy ki, mikor öltözött be, mikor tett egy első fogadalmat, és akkor egy ilyen nagy beszámolót csinált, és összekészítette a paksamétát, csak a ávósok egy órával hamarabb mentek, mint aki elvitte volna Amerikába ezt, és akkor minden a kezükbe került az ávósoknak, úgyhogy 65 karácsonyán. Az ávósok azért már én hozzám Hevesre jöttek, én nem voltam otthon, és akkor a főnökömnek mondták, hogy tudja, hogy ez a pap, a káplánja pálos, szerzetes, nem tudta, nem is kellett, hogy tudja, de akkor még tudta, és akkor utána már hívtak is mindjárt, és március 8-án már költöztem is. Hát sok hittanos volt, ugye, ménistránsok, minden, és akkor...
Eltávolították akkor Hevesről atyát.
És akkor gondold el, hogy első áldozó, ugye sok első áldozó, és akkor már március 7-én költöztem, tehát ugye májusban szokott lenni, tehát ezeket vizsgáztattam meg minden, és akkor ezek utána egy új jön, aki azt se tudja, hogy ki fia, borja, minden. Én még már 3,5 éve, hogy ott voltam, és hát ismertem még a gyerszülőket is jobban már, és akkor ez nem volt olyan egyszerű, és akkor kerültem én mindjárt Detkre. De hát ennek az eredményeként, hogy ne működjön. De hát a főnököm azért mindjárt a harmadik vagy negyedik nap, amikor én Hevesre érkeztem 1962-ben, és augusztus végén, akkor a tanácselnök, a mi utcánk sarkán volt a tanácsháza, és akkor jött a tanácselnök, és mondta a főnökömnek, hogyha ez a fiatal pap, hogyha 23-24 éves voltam, és akkor, hogy itt akar maradni, akkor hagyjon fel a gyerekekkel, mert ne játszon itt a templomkertben, ugye 40-50 gyerek is minisztránsok voltak, és akkor mondtam, hogy... Hát én most néztem meg a térképen, hogy hol van Heves, amikor ide helyeztek, megyek én, ha holnap kell, tovább megyek.
Pálos, egyszerű fogadalmak, örök fogadalom, ez hogy alakult?
Tehát akkor elvégeztem a nonnövéciátus, tehát Bolvári Pál, Pál atya, ő vett fel engem a rendbe, 1958. május 1-jel. Akkor írta nekem, amit személyes postával hoztak el, hogy ezentúl rendtagnak tekintünk, és ezentúl a neved József, de a munkás oktatás május 1. Tehát akkor kezdtem meg a noviciátust, és akkor egy évig volt ez a noviciátus, és utána kellett volna fogadalmat tenni, de hát én szegény gyerek voltam nagyon, még szegények voltunk, és én polgárról nem tudtam felmenni, felutazni Budapestre, mert nem volt annyi pénzünk, meg nyáron nekünk aratni, kapálni kellett, nem, tehát én falusi paraszt gyerek vagyok, aratást nem lehetett kihagyni, mert azt akkor kell csinálni, nem utazgatni, és én ugye én voltam az úgynevezett félkezes, édesapa mellett aztán...
Marokszedő?
Úgy hívják, mert egyik, aki kaszál, igen, és aki az úgynevezett markot szedi, igen, az a félkezes. Ott is úgy, hogy két marok lesz egy kéve, és akkor ugye két sor, és akkor az egyik sorban raktuk le a fél kévem közé a kötelet, és akkor beletettem a másik markot, és édesapa még bekötötte. Tehát akik arattak így régen, azt tudják, hogy ez mit jelent.
Hát ez már történelem.
Hát igen. Hát
nem tudod fölmenni a fogadalomtételre.
Igen, és akkor csak 60-ba mentem föl, és 60-ba akkor ugye szentélés előtt az utolsó évek voltunk a teológián. Akkor voltam én a Múcsi Imre atyán.
Jezsuitánál lelki gyakorlaton?
Igen, egy szug lelki gyakorlaton voltunk, mert minden szug volt, de spirituálisunk tudta, és Maksa János bácsi, és jóval is hagyta. Ő tudott, rapálos voltunk ról, meg nem csak a többiek erős, a Verbita is volt még egy a szemináriumban, és akkor igazában azon a lelki gyakorlaton ott voltunk, ahol Múcsi Imre atya előkészített bennünket igazában a papszentelésre, illetve, hogy fogalmazzuk még az életünk elvét, állítsuk fel azokat a terelő korlátokat, amik irányítják, amihez szabjuk az életünket, vagy jelzőtáblaként ott vannak az életünkben, és hát akkor ezt megcsináltuk, és hát ugye így fogalmaztam én akkor meg, hogy Isten iránti szeretetből áldozattá válni a magyar bűnösökért. Isten iránti szeretetből áldozattá válni a magyar bűnösökért. És 61-ben, június 18-án Grüsszérsek úr papá is szentelt az Egri Bazilikába egyházmegyei szolgálatra. Hetény atya volt a szentelésemen, és a primiciámon pedig Amand atya volt a primiciás szónokom.
Tehát a ferences vonal megmaradt.
Vonalat, igen, igen. Tehát én nagyon jól éreztem magam, még utána is, később is azért, pláne Amand atyával kapcsolatot tartottam, ő akkor a mártírokutya volt akkor, és én sokszor voltam nála, segítséget is adott, mert hát nyomorúságos helyeken voltunk. Én 10 évig voltam utána káplán igazában. Egyeken kezdtem, ez Hajdú-Bihar megye, Tiszafüred mellett. Utána kerültem egy év után Hevesre, Hevesre után Detkre, Gyöngyös mellé, de Hevesen 3,5 évig voltam, Detken voltam 1,5 évig, utána Demecserbe kerültem, Nyíregyháza Záhony közé, és Nyíregyházáról Miskolcra, Diósgyőrbe, ott 9 hónapot voltam, és akkor lettem úgymond önálló, és ez a szülőfalomhoz, polgárhoz 17 kilométerre van, Újszent Margita, még Görbeháza, meg folyás, meg tiszacsege, tehát 18 évet ezen a területen töltöttem. A szüleim azok polgáron laktak, tehát tudtam hozzájuk is hazamenni, a húgom pedig Lenin-városba lakott, az még ugye a Tisza másik oldalán polgárhoz szintén közel, tehát igazából a családi körbhöz közel voltam.
Mikor tette le az örök fogadalmat József atya?
Örök fogadalom, ez ugye ez már Árva Vince atya volt a rendfőnök, én megbízott, és ő mindig tologatta, majd. Ő azért egy bizonyos fokig menfentes ember is volt államilag, mert neki egy rokona volt a belügyminisztériumban, és az is sikerült, hogy 82-ben a 600 éves jubileumot, ugye Częstochowa alapításának a 600 éves jubileuma sikerült megcsinálni, hogy minden katolikus iskola saját egyenruhájába, zászlójával a teljes püspöki kar nosztrára jött. Ugye is
egy orr... Ez már Lékai bíboros ideje, ő nagyon pártolta Árva Vincét, meg a magyar történelmi vonatkozásokat, ki is küldte Rómába kutatni.
Meg hát ő is segítette anyagilag is a bíboros urat, tehát azért, tehát ilyen oldala is volt azért.
Ha már szóba került Árva Vince alakja, ő elég ellen mondásos, aztán eléggé szembe került a rendfősodrával, mert ilyen ős magyar mániákusok fogságába került idézőjelben, nem?
Igen, hát tökéletesen nem is tudjuk, mert annyira nem foglalkoztunk ezzel. Minden esetre az én tartományfőnökségem idején kérte ő a rendi generálist, hogy mentse fel jött a fogadalma elől, mert ő nem ebben a páros rendben tett fogadalmat, hanem az úgynevezett régiben ősében, mink is abba tettünk. Csak hát ugye, ha valaki bajba kerül, akkor mindenki hibás, mindenki rossz, csak ő a jó. És hát ő is az. Ugyanazt a őnek, mi az ő kezébe tettük mink a fogadalmunkat, akkor az mind ő is magyar lesz. Hát ennyire hülyék nem volt.
Ilyen a pogány, új pogányság fele tett gesztusokat. Örök fogadalom.
Tehát tologatta a határt, és akkor 77-be tettem.
Mikor lehetett fölölteni a pálos habitust?
Hát már 89-ben. 88-ba kerültem én Gyöngyöspatára, és akkor a következő évben, mikor az úgynevezett rendszerváltást megkérdették, akkor már mi Fehérbe jártunk, és akkor Csanád atya is Török Szent Miklósról elgyűjt, és akkor együtt voltunk ketten, és akkor együtt zsorzsmáztunk, már minden tehát napi rend szerint éltünk a pálos szabályzat szerint. 90-ben, ugye mikor jött az úgynevezett változás.
Rendszerváltozás, igen?
Igen, akkor Csanád atyával együtt voltunk mi már akkor közösen Gyöngyöspat. Ez Egri Egyházmegye. Mi Egri Egyházmegyébe szerettünk volna maradni. Kértük is a seregi érsek urat, hogy adjon nekünk egy volt pálos plébániát, és akkor ott maradunk, és az Egyházmegyébe szolgálunk. De ezt nem sikerült, és akkor egy év után mondta, hogy menjetek, ahova akartok, és akkor engem mire küldtek? Márianuszára, Csanád atya meg a Sziklába került. Hát azóta igazában kisebb-nagyobb megszakításokkal, tehát 2002-ben tartományfőnöknek neveztek ki, és akkor 6 évig, akkor nem voltam itt. 2008-ban jöttem újra vissza.
Kedves József atya, ferences diákévek során úgy gondoltad, hogy ferences leszel, de akkor csak tanári diploma megszerzése feltételének elfogadásával lehetett valaki ferences. Te úgy érezted, hogy ez neked túl nehéz feladat lenne, és egyházmegyés papnak mentél, ott megismerkedtél a pálos karizmával, a ferences meg a pálos lelkiség így egyaránt hatással voltak rád. Melyiktől mit kaptál?
Amikor én a pálos gondolattal találkoztam, akkor engem igazából az fogott meg, hogy áldozattá válni a magyar bűnösökért. Hogy Isten iránti szeretetből áldozattá válni a magyar bűnösökért. Özséb atyánk meg a pálosok ezért vonultak, hagyták el a világot is, mert úgy könnyebb az üres asztalnál böjtölni, mint a megterített asztalnál, ugye, meg vezekelni, tehát a körülmények, ha mostohák, akkor jobban rá van kényszerítve az ember, mintha kényelmes házban van.
Ez a pálos?
Ez a pálos, igen.
Mi a ferences?
Hát a ferences, ugye nekem mindig azt tetszett, az ő dalos és vidám, tehát az, ami egyébként én is azt mondtam, hogy abban bizonyos életprogramban, abban meg is fogalmaztam, hogy egy ilyen terelő korlát az életemben, hogy akivel találkozom, az annak igyekszek mosolyt csalni az arcára. És ez azért a legtöbb esetben sikerült, tehát több mint 90%-ban, és ezért mondtam, hogy nekünk magyaroknak, akár pálos vagy akár ferenc és minden, de nekünk hívő magyaroknak csak vígan szabad tönkre menni. Magyar közmondás.
Borsos József pálos szerzetessel hallhattak archív 2020-ban rögzített beszélgetést. Abból az alkalomból, hogy most január 10-én visszaadta lelkét a teremtőnek, életének 89. évében. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az életünkben jelenlévő gonoszról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban arra kérlek benneteket, hogy az Úr imájának legutolsó 7. kérdésével foglalkozzunk. Először is, hogyan szól ez az utolsó kérés a mi atyánk végén? Rebeka?
Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
No, gonosz és kísértés, hát ezek elég félelmetes dolgok. Mi vagy ki a gonosz? Milyen formában, mikor találkozunk a gonosszal, gonosz dolgokkal? milyen tapasztalataitok vannak a gonosszal kapcsolatosan?
Vannak a betegségek.
A betegségek.
Családi problémák.
A családi problémák, bizony. Katám?
Lehet egy személy is?
Lehet egy személy is, igen, lehet. Bizony egy személy is, akit nehéz elviselni. Vagy aki megbánt bennünket, ugye? Mi a legrosszabb dolog az életünkben, szerintetek?
Talán a halál.
Szerintem biztos, hogy a halál. Ugye, de ilyenkor gondolhatunk nyilván a háborúkra, ugye természeti katasztrófákra. Itt van a világunkban a gonosz. Kézzelfogható valóság, mindnyájan megtapasztaljuk. Játszunk el a gondolattal, hogy lexikonírók vagyunk, és mi kaptuk a gonosz címszót. Alkossunk meg a szócikket. Először nyelvtani értelemben gondolkozunk el rajta, hogy milyen szófaj lehet a gonosz szó.
Melléknév.
Lehet melléknév, igen. Vagy lehet még?
Főnév.
Lehet főnév. És ha főnév, akkor?
Személy, vagy maga az ördög.
Igen, gondolhatunk ugye egy személyre, mondjuk, aki megbánt minket, és úgy emlegetjük, hogy gonosz. De a nagybetűvel írjuk akkor, ahogy a Rebeka mondta, maga a sátát, az ördögöt is jelentheti, ugye? Mit jelent számotokra gonosz, mint jelző? Milyen az az ember, aki gonosz?
Rosszindulatú.
Rosszindulatú?
Kegyetlen.
Igen.
Önző.
Önző.
Ártó szándékú.
Ugye, mert hogy aki szeret, az mindenféleképpen jót akar a másiknak. Eszetekbe jut még valami a rossz emberekről? Hogy érezzük magunkat a rossz emberek társaságában?
Hát nem jól.
Nem jól, ugye? Kellemetlenek társaságnak is, nehéz őket elviselni sokszor. Az erkölcsben a gonosz, az a rossz, súlyosabb változata. Főnévként pedig, ahogy mondtuk, a gonosz nagyon rossz embert nevezzük így. Aki erkölcsi vagy polgári törvényeket szándékosan, nagymértékben és megrögzötten megsértő személy, arra szoktuk mondani, hogy gonosz. De ahogy említettétek, ugye ez jelentheti magát az ördögöt, a sátánt is. Segít a rossz vagy a gonosz megértésében, ha megnézzük, mi az ellentéte a szónak. Mi a rossz ellentétes fogalompárja?
Jó.
A jó, hát persze, hogy a jó. Ugye azt mondhatjuk, hogy tehát ami nem jó, az rossz. Ahol nincsen jó, vagy ahol a jó hiánya van, ott megjelenik a rossz. A rossz mindig valamiféle léthiányt jelent. Ha egy létezőt bármilyen lényeges összetevőjét megfosztanak, az rossz lesz. Gondoljatok arra, hogyha egy serpenyő, amelynek nincsen nyele, és alkalmatlan arra, hogy palacsintát süssünk vele, az egy rossz serpenyő. Ugye egyrészt a fizikai, ami a természet dolgaiban, vagy az anyagi világban van jelen, és az erkölcsi rossz, ami a szabad akaratban létezik. Hogyan nevezzük az erkölcsi rosszat más szóval?
A bűn.
Ez a bűn, vagy említjük még úgy is, mint?
Vícium.
Vícium, vagy kata?
Romlás.
Romlás, bizony. Nézzük meg pár példán keresztül, hogyan találkozunk a Szentírásban a rosszal. Az Ószövetségben, a Teremtés könyvében találkozunk első alkalommal a gonosszal, a bűnbeesés történetében milyennek ismerjük a gonoszt. Milyen formát ölt?
Kígyó.
Ő lesz a kígyó, ugye ez egy milyen alak, már ránézése is?
Félelmetes.
Félelmetes, ugye? Kellemetlen, sőt, egyszerűen nem túlzunk azt mondjuk, hogy undorító. Mi az, amit ígér?
Hogy olyanok lesznek, mint Isten.
Ez ugye azért így elsőleg jónak hangzik. Ugye? Mégis mi az érdekesben, hogy bár jónak hangzik, de igazat mond?
Nem.
Nem? Hazudik. Mi lett a következménye ebben a történetben? Annak, hogy Ádám és Éva ugye hallgatott a gonoszra.
Féltek.
Félelem lesz. Igen. Féltek igazából ugye egymástól is, mert elkezdtek vádaskodni. Féltek Istentől is, ugye? El akartak előle bújni. És a történet végén mi történik velük? Ott maradnak ők a paradicsomban, Isten közelében? Nem, hanem kiűzetik. Kiűzik őket, ugye Isten angyala kiűzi őket a paradicsomból. Azóta is oda vágyódunk vissza. Látjuk, hogy a bűn következménye, a rossz következménye az mindig jó vagy rossz?
Rossz.
Rossz, ugye? A teremtés harmonikus rendjét látjuk, hogy a bűn zavarta meg. Látjuk azt is ugyanakkor, hogy Isten mindent jónak teremtett. Mégis beszüremkedik a rossz az ember valóságába. Hogyan tudunk különbséget tenni a történet alapján a jó és a rossz között? Mitől rossz a rossz?
A rossz az akkor jelenik meg, amikor az ember visszaél szabad akaratával, és Isten akarata ellen dönt.
Igen, ugye ez a történetben egyértelműen szépen kirajzolódik. Ugye Isten mondja ott az emberpárnak, hogy megtiltja nekik, hogy egyenek a jó és a rossz tudásának fájáról, még mondja is, hogy mert aki eszik, annak ugye a halál lesz az osztály része. Ő igazat mond, ugye? Mert ez lett az osztály rész, bekövetkezett, amit Isten mondott?
Igen.
Igen. Ki az, aki hazudott?
A sátán.
Tehát látjuk, hogy a rossz a történetben úgy jelenik meg, mint egy hazugság. Mint ami nem igaz. A Lilia szépen mondta, hogy ami ellenkezik Isten akaratával, ellenkezik az igazsággal, és honnan tudjuk még, hogy valami rossz? Ugye úgy, ahogy mondjuk, hogy a jó fa gyümölcséről ismerszik meg, ugyanígy ez elmondható a rosszról is. Hogy a rossz cselekedetek is, rossz gondolatok, ha akkor nem is látjuk, de a következményeiből egyértelművé válnak, ugye? Kinek van joga szerintetek megmondani, eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz?
Egyértelműen Istennek.
Egyértelműen Istennek. Ugye a történetben ezt látjuk is, Isten az, aki megalkotja a jó és a rossz tudásának fáját. A Biblia ugye azt tanítja, hogy nem az ember dolga annak megállapítása, hogy mi a rossz, vagy ki a rossz, ez egyedül Isten ítéletére tartozik. Izaiás próféta pedig így figyelmeztet bennünket. Kata, légy szíves, olvast fel nekünk.
Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak, akik a sötétséget világosságnak teszik meg, s a világosságos sötétségnek, ami keserű azt édesnek, az édeset meg keserűnek.
Ugye azért ez egy örök vágya az embernek szerintem, hogy ő szabja meg, mi a jó és mi a rossz. Ugye látjuk a mai világban, hogy sok erkölcsi kérdés relatívvá válik. Elgondolkodunk olyan alapvető értékekről már, mint a házasság, ugye? Vagy mint a gyerekvállalás, vagy felmerül az abortusznak a jogossága, de ugyanúgy az élet végének kérdése is, ugye? Vajon eldöntheti-e az ember, hogy mikor akar meghalni? Az új szövetségben is találkozunk a rosszal, a gonosszal. Az új szövetségben a rossz úgy jelenik meg, mint ennek a világnak a jellemzője. Ugye, amit az előbb már említettük, hogy igazából mindenki életében ott van a rossz. Mindenki látja a rosszat a saját életében, a körülöttük élők életében, a világban. Jelen van. Azt is tudjuk, hogy nagy hatalmat képvisel. Ezért Jézus imádkozik értünk, imádkozik az övéért, és arra tanít, hogy mi is imádkozzunk, ugye éppen a mi atyánk szavaival. Szabadíts meg a gonosztól. Szükségünk van Isten segítségére. A Szentírás biztat bennünket, hogy keressük az életünkben a jót. Lili, kérlek, olvasd fel nekünk egy ilyen gondolatot a Szentírásból, ami biztat bennünket.
Szeressetek tettetés nélkül, irtózatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
Rebeka?
Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, és majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.
Látjuk ugye, hogy a Szentírás egyértelműen biztat bennünket, hogy tegyük a jót, és kerüljük a rosszat. Sehol nem biztat arra, hogy mi eldönthetjük, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, sőt azt mondja, hogy még az ítélet is mások tettei felett nem ránk tartozik, hanem egyedül Isten dolga. Ahogy mondtuk, az embernek a kezében van a döntés, határozottan el kell fordulnia a rossztól. A Teremtés könyvében, ahogy mondtuk, azt láttuk, hogy Isten mindent jónak teremtett. Akkor mégis honnan a rossz? És honnan a rossz személyes megjelenése, a gonosz, a sátán? Ki ő? Létezik vagy nem létezik? Vajon csak egy szimbólum? Egyáltalán ki ő? Ugye ez egy érdekes kérdés, mert tényleg, ha Isten csak jót teremtett, akkor, és ő teremtett mindent, akkor hogy lehet a rossz? Hogy lehet a gonosz? Lili?
Bukott angyal, aki szabad elhatározásból áll szemben Istennel és a krisztusi üdvrenddel. A rossz, a gonoszság, bűn és kárhozott meg személyesítője.
A sátán. Akkor azt látjuk, hogy, hogy egy létező lény, ugye? Aki egy bukott angyal. Honnan származik akkor? Hogyan lett ő? Rebeka?
Őt is ugyanúgy Isten teremtette, de ő szembeszegült Istennel.
És ahogy mondtad, hogy mint Isten teremtvénye, ő eredetileg jó volt. Saját szabad elhatározásából lett gonosszá, fordult szembe Istennel, mégpedig végletesen, ugye? Végzetesen. Hogyha a szűzanyaszobrokra gondoltok, akkor ez hogy jelenik meg? Hogy a sátán hatalma nem végtelen.
Hát, hogy letapossa a földbe tiporja a fejét.
A szűzanya, ugye? Igen, igen. Ugye ez Teremtés könyvéből származik ez a kép. Ott látjuk, hogy a sátán le van győzve. Látjuk, hogy a sátán Krisztussal szemben tehetetlen. Gondoljuk Jézus megkísértésére, vagy a Jézus által véghez vitt ördögűzésekre. Hatalmát csak Jézus szenvedése idején mutatja meg. Bár a kereszthalál, ugye elsőre úgy tűnik, hogy az ördög győzelme, valójában ez az ördög teljes veresége. Említettük, hogy a sátán meg van kötözve, a hatalma nem korlátlan az ember felett. Ahogy hát mi is tapasztaljuk, hogy a bűnben ugye Istennek, úgy az erényes életben a sátánnak is ellen tudunk mondani. Ahogy ezt a hiszek egyben meg is valljuk. Ugye amikor van a kérdés, hogy ellene mondtok-e a sátánnak? És akkor mi mondjuk, hogy hát ellene mondunk. Van erre lehetőségünk. Ennek tükrében szerintetek helyesen minden gonoszságot, rossz dolgot az ördögre fogni? Vajon megúszhatjuk-e a felelősséget? Vajon jogos-e minden rosszért a sátánt okolni és felelősséget áthárítani? Lilit ingatja a fejét.
Mert hogy az emberek is hibásak.
Az emberek is hibásak. Ugye bizony van személyes felelősségünk. Hiszen, ahogy mondtuk, ahogy ugye Istennek igent tudunk mondani, ugye a sátánnak ugyanúgy nemet tudunk mondani a rosszra, nemet tudunk mondani a bőre. Ez a mi szabadságunk, ez a mi hatalmunkban áll. Az egyház nem hiszi azt, hogy a szenvedés titka konkrét esetben olcsón feloldható pusztán a sátán létezésével. Ugye nem gondoljuk azt, hogy a betegség, meg akár a háborúk, azok pusztán a sátán létezésével megmagyarázhatóak lennének. És sohasem engedte meg az egyház, hogy az emberek kilépve a felelősség alól csupán az ördögöt okolják önmaguk felmentésére. Mennyire reális szerintetek a sátán valósága? Még egyszer térjünk erre vissza, mert ez egy lényeges dolog, és egy olyan világban élünk, ahol ez is azért megkérdőjeleződik, hogy létezik egyáltalán a személyes gonosz, gonoszság lénye. Vagy az inkább egy ilyen szimbólum, egy mitológikus lény, mert hogy valójában ugye Isten mindent jónak teremtett. Na, létezik tényleg valóság az ördög, vagy sem? Lili, igazából erre egy szó van, ugye, igen vagy nem?
Nem mitológiai.
Nem mitológiai. Valóságos?
Igen.
Igen. Ugye mondtad, hogy nem mitológiai, nem szimbolikus alak, amely pusztán a jó és a rossz küzdelmének szemléltetésére szolgál, hanem valóságos szellemi lény hasonlóan az angyalokhoz. Hatodik pápába világosan tanít bennünket a gonosz valóságáról. Rebeka, kérlek, olvast fel a gondolatait.
A gonoszság nem csak valaminek a hiánya, hanem egy tevékeny lény, egy élő, szellemi valóság, aki torzá lett és másokat is eltorzít. Ellenkezik a Szentírás és az egyház tanításával, hogy elutasítsuk és egy ilyen valóság létezésének elismerését, vagy hogy önállónak tartsuk, aki nem Istentől származik, mint minden más teremtmény, vagy hogy a valóság utánzatának tartsuk, amely csak gondolatban és képzeletben személyesíti meg szerencsétlenségünk ismeretlen okait. Az ördög ott van az emberiség első szerencsétlenségének eredeténél. Ez a történet ma is folytatódik.
Mindig jó, ha visszanyúlunk a forráshoz. Sok mindent elmondtuk a sátánról. Milyen könyvet érdemes még elővenni, ha meg akarjuk ismerni az ördög természetét?
A Bibliát.
A Bibliát. Milyen néven szerepel az Ószövetségben a sátán?
Nevei az Ószövetségben hatalmasság, úr, ártó szellem, büntető szellem, tisztátalan lélek, vádló, elválasztó, ellenkező és kísértő.
Ugye itt az Ószövetség is felhívja a figyelmünket, amiről azért sokszor elfeledkezünk, hogy bizony hatalmas ereje van. Látjuk, hogy az Ószövetség is elismeri a sátán valóságát, a hatalmát, az erejét sem becsüli alá. Két névre szeretném felhívni a figyelmetek, ez az egyik a diabólosz, ami azt jelenti szétdobáló, visszájtszító, és sok mindent elmond a gonoszról. Azt hiszem, ez nagyon találó a sátánra, hiszen ahova ő beteszi a lápát, ott minden szétesik, rögtön rendetlenség lesz, és darabokra hullik az Isten által teremtett világ. Amikor az életben találkozunk vele, akkor innen felismerjük. Ugye gondoljatok akár a széthullott családokra. A másik jellemző neve pedig a sátán szó, ami eredetileg azt jelenti, hogy vádló. Ő az, aki miután kísértésbe viszi az embert, odaáll Isten elé, hogy vádolja az embert Isten és önmaga előtt. Azt mondja nekünk, látod, gyenge vagy, alkalmatlan Isten szolgálatára, hiszen még ezt is ezt sem tudod megtenni. Isten elhagyott téged, lemondott rólad, olyan vagy, mint én. Ugye hányszor érezzük ezt? A nagy vádló irgalmatlanul Isten szemére hányja a teremtmények törékenységét. Isten elé cibál bennünket, hogy szembesítse Istent műve az ember tökéletlenségével. Így vádolva Istent a világban jelenlévő rosszért. Nézzük meg, milyen névvel nevezi az új szövetség a sátánt.
E világ fejedelme, kezdettől gyilkos, a hazugság atya, e világ istene, és több helyen a teremtés könyvében szereplő őskígyóval azonosítja.
Egy nevét nem említettük még a gonosznak, pedig talán ez az egyik legismertebb. Mi lehet ez?
Lucifer.
A Lucifer. Na, a Lucifer szó, az pedig képzétek, hogy annyit tesz, szó szerint, mint fényt hozó. Na, van ötletetek, hogy hogyan lehet ezt a nevet értelmezni?
Hát eredetileg jó anyja volt, a fényhozója, aki később elbukott.
Szerintem azonban többet árul el róla, ez a Lucifer név, ha úgy értelmezzük, mint aki azzal a bődületes hazugsággal áll elénk minden egyes alkalommal, hogy ő a fényhozó, aki a jót, a világosságot, a megoldást, a boldogságot hozza el nekünk, már ha hallgatunk a szavára, és a zsoldjába állunk. Gondoljatok vissza a bűnbeesés történetére, nem, de a tudás fényét, Isten dicsőségének fényét ígérte Ádámnak és Évának, ugye? Mi már tudjuk, hogy akkor is hazudott, mégis újra és újra beleessünk a keletcébe. Mindig a jó állarcát ölti fel. Mindig úgy tűnik, mint a fény boldogságot hozna az életünkbe. Találkozott-e Jézus a sátánnal?
Jézus megkísértésénél úgy mutatkozik meg a sátán, mint a megváltás tervének ellensége, szándéka azonban meghiúsul.
Milyen alkalommal találkozik még Jézus a sátánnal?
Az ördögűzések és gyógyítások alkalmával Jézus szintén szembeszáll az ördöggel. A sátán fél Jézustól, mert Jézus minden egyes alkalommal győzedelmeskedik felette.
Ugye látjuk, hogy Jézus is találkozik a sátánnal, minden egyes alkalommal szembeszáll vele, és legyőzi?
Igen.
Igen, legyőzi, ugye? Ha Jézus életét szemléljük, akkor meglátjuk benne az ördög munkájának jellegzetességeit és az ő munkamódszerét. Látjuk egyrészt, hogy a sátán mindig a maga dicsőségét keresi. Ugye Jézus megkísértésének történetét említettük az előbb, és ott azt kéri, vagy ajánlja fel, nem is tudom, hogy mondjam, a sátán Jézusnak, hogy ezt mind neked adom, ugye Jeruzsálem városára mutatva, ha leborulva imádsz engem. Ugye egyértelműen azt kéri Jézustól, és tőlünk is, hogy imádjuk őt, kvázi Istenként tegyük meg életünk urává, neki szolgáljunk. Mindig Isten ellenlábasa akar lenni, aki folyamatosan akadályoz az üdv történetet, a megváltás útját. Még a kereszten is, ha figyelünk, ott is megkísérti Jézust, felajánlja neki az alternatív messianizmust. Idézzük csak fel, hogy hogyan káromolták a keresztre feszített Krisztust. Rebeka, felolvasod nekünk?
Az arra menők káromolták, és fejüket csóválva mondogatták. Te, aki lebontod és harmadnapra fölépíted a templomot, szabadítsd meg magad. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Ugyanígy gúnyolódtak az írástudókkal és a vénekkel együtt a főpapok is. Másokat megmented, de magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le a keresztről, és akkor hiszünk neki. Az Istenben bízott. Mentse hát meg, ha akarja, hisz azt mondta, Isten fia vagyok.
Ugye látjuk a történetben, hogy ez még csak hagyján, hogy a járókerők így beszéltek, de hogy a főpapok is. Jézus nem a szavaival, a gyógyító erejével, a karizmatikus személyiséggel váltotta meg a világot, hanem...
Feláldozta magát.
Hogy feláldozta magát. Ugye hiszek egyben úgy mondjuk, hogy halálával és feltámadásával. Az új szövetségben végül úgy ismerjük meg a sátánt, mint akinek lételeme a hazugság. Ugye ez már több kontextusba előkerült. Ha a húsvéti eseményeket figyeljük, ki mindenki hazudott ebben a történetben? Mi a hazudnak a...
tanítványok, akik elalszanak.
Hát igen. Aztán...
Júdás, aki elárulja Jézust. Péter, aki meg tagadja mesterét.
Ki hazudik még?
Pilátus.
Pilátus is.
Aki nem áll ki az igazság mellett.
Ugye? Néha akkor is hazudunk, amikor nem mondjuk ki az igazat. Szabadíts meg minket a gonosztól, így imádkozunk a mi atyánkban. Mire gondoltok, amikor ezt kéritek az imában? Mitől kérünk? Mitől kértek szabadulást?
A szívünkben lévő rossztól, a bűneinktől.
A bűneinktől. Igen. Kata, te mitől szeretnél megszabadulni?
Eleve a negatív dolgoktól.
A negatív dolgoktól. Ezek ugye egy jó részt olyanokat mondtatok, ami belőlünk fakad. Ebben benne van az is, hogy olyan külső dolgokat is kérek, ami számomra gonosz, hogy elkerüljön, mint egy betegség, ugye, vagy valakinek az elvesztése, vagy akár csak, hogy igen, kérem, hogy kerüljön el, hogy engem bántsanak, hogy igazságtalanság érjen, vagy valami egyéb tragédia, ugye? Vajon melyik rossz, veszélyesebb szerintetek az üdvösségünkre nézve, ami rajtunk kívül van, vagy amelyik a szívünkben?
Amelyik a szívünkben.
Amelyik a szívünkben, ugye? Azt mondjuk, hogy bármilyen betegek is vagyunk, attól még üdvösségre juthatunk, ugye? Bármennyi szenvedés is ér bennünket az életben, attól még üdvösségre juthatunk. Nézzük meg, hogy a Szentírás hogyan tanít bennünket a szív tisztaságára.
Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet.
A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat, hisz a száj a szív bőségéből beszél.
Ugye ez szépen mutatja ez a gondolat azt is, amit mondtunk, hogy a rosszból rossz származik, a jóból pedig jó. Lili, hogy búzdít bennünket Jézus?
Jézus így búzdít bennünket, nem értitek, hogy ami a szájba kerül, a gyomorba jut, onnan meg a félreeső helyre. Az ellenben, ami elhagyja a szájat, a szívből származik, s ez az, ami beszennyezi az embert. A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, káromlás. Ezek szennyezik be az embert. Az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem szennyezi be az embert.
No, hát egészen egyértelmű, ugye Jézus tanítása. Minden, ahol nincsen jó, ott helyet talál magának a gonosz. Ezért vigyázzunk a szívünkre, mert minden a hely, ami a szívünkben nem a jóság számára van feltartva, ott helyet talál a gonosz. Látjuk, hogy életünk folyamatos küzdelme a gonosz ellen. Jézus sem úszta meg, nekünk is meg kell harcolnunk a magunk ördögeivel. Mit kell hát tennünk a gonosz ellen? Hogyan kell helytállnunk a küzdelemben? Honnan kapunk segítséget? Ezekre a kérdésekre már a következő adásban keresjük a választ. Most megköszönve a hallgatók figyelmét, a közreműködéseteket, válaszaitokat, gondolataitokat, a második vatikáni zsinat buzdításával zárjuk adásunkat.
Az emberiség egész történelmén végig húzódik egy kemény harc a sötétség hatalma ellen, olyan harc, ami már a világ kezdetekor elindult, és az Úr szavai szerint az utolsó napig fog tartani. Az egyes embereknek bele kell kapcsolódniuk ebbe a küzdelembe, állandóan meg kell küzdeniük döntésükért a jó mellett.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!